kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az önkormányzati rendszer nagyszabású átszabására tett javaslatot a választás után a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, a pártja által szervezett országos önkormányzati fórumon. Orbán Viktor elmondta, az elmúlt 16 évben nagy munkát végeztek, ez egy másik ország, másik gazdaság, másik önkormányzati vármegyei rendszer, mint ami 2010-ben volt, amikor már nagyobbat kell lépni. A választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, képviselők, a kormányoldal közösségének hivatásos szakemberei, politikusai, vezetői hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe, hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszélt, az elmúlt 15 évben a vidék gazdasági teljesítménye 50%-kal nőtt. Az iparűzési adóból származó bevételek 2,5-szeresére emelkedtek, így ma jóval kisebb a távolságuk fejlettségben az európai átlagtól, mint korábban volt, értékelt. Elmondta azt is, ma az önkormányzatok mindössze 10%-a terhelt hitellel, és az összes önkormányzati vagyonhoz mérten a hitelek és a kölcsönök aránya 1,6%. A háború veszélyéről szólva a miniszterelnök arra figyelmeztetett, nincs olyan település, ahol ne lenne egy első vagy második világháborús emlékmű. Magyarországnak ezért ki kell tartania a békepolitikája mellett, azért, hogy ezek mellé ne kelljen egy harmadikat is állítatni, szögezte le. A MOL csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb NISZ vállalatban fennálló 56,15%-nyi részesedésük megvásárlásáról, közölt az olajtársaság a tőzsde honlapján. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és dél-kelet-európai energiapiacon. A felek törekednek az adásvételi szerződés március 31-ig történő aláírására. A tulajdon egy része ugyanakkor az Egyesült Arab Emírségekbe is kerül, miközben Szerbia is növelte a részesedését. A magyar kormány eddig is támogatta, és ezután is a MOL-t a NISZ szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált, összehangolt működése olyan jó helyzetbe hozhatja Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából, mint amilyen jó helyzetben még soha nem voltunk, szögezte le Szijjártó Péter. Brüsszel elárulta az európai gazdákat az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával, vélekedett Facebook oldalán az agrárminiszter. Nagy István szerint ezzel Ursula von der Leyen megásta a sírját az európai élelmiszertermelésnek. Felhívta a figyelmet, hogy ha csak egyetlen egy kilogramm élelmiszer is érkezik a dél-amerikai országokból, az már itt gyakorlatilag fölösleg. Online petíció indult az élelmiszerbiztonsága a magyar föld és a magyar gazdák védelmében, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége. Üdvözölték, hogy decemberben a brüsszeli gazdatüntetésen létrejött az összefogás a fejlesztési lehetőségek megszüntetése, az agrárium tönkretétele, Európa jövőjének kiárusítása ellen. Mindezért az Európai Bizottság a felelős, akár csak a Mercosur megállapodásért és a források elvonásáért, ezért újabb európai gazdatüntetés lesz, tették hozzá a NAK és a MAGOSZ vezetői. A Demokratikus Koalíció rendkívüli parlamenti ülés összehívását javasolja a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségének növeléséért, valamint a fával fűtő háztartások azonnali támogatásáért. Dobrev Klára pártelnök szerint a rezsicsökkentés szabályainak átírását indokolja a rendkívüli hideg. Néhány hónapon belül sztrájkba léphetnek az egészségügyi szakdolgozók, a kormánnyal folytatott sztrájk tárgyalások ugyanis eredménytelenek maradtak. Az érdekvédelmi szervezet nehezményezi, hogy a szakdolgozók második éve nem kaptak béremelést, a munkabeszüntetés lehetősége az év első felében is napirendre kerülhet, a független egészségügyi szakszervezet szerint. A belügyminisztérium hangsúlyozta, egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete megközelíti a bruttó 800 ezer forintot, ezzel együtt azon dolgoznak, hogy lépésről lépésre fokozatosan emelni tudják a béreket, de az eddigiek értéke a dolgozók szerint már elinflálódott. Végül az időjárásról. Az eddigiekhez hasonlóan az úzmarás köd, illetve a réteg felhőzet kiterjedése napközben majd csökken, egyre több felé kisüt a nap. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -15, -13, napközben -5, -3 fok körül alakul. Az extrém hideg miatt Szabolcs-Szatmár, Bereg és Borsodoboly Zemplén vármegyékre figyelmeztetést adott ki a Hungaromet ZRT, amely szerdára már Heves és Nógrád vármegyékre is érvényes lesz. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének negyedik részét Törőcsik Franciska olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
József cipeli a céltáblát. Gyorsan megismerték a várost, gondolja Vera, de aztán eszébe jut, hogy Jakub bácsi is katona, ami még sokkal viccesebb, mint hogy a papa az, mert mérnöknek meg hidásznak még csak kell lenni egy seregben, azt ő is érti, de hegedűsre semmi szükség. Legalábbis szerinte nincs, és lám, mégis van. De ha ezt a papának elmondaná, az megharagudna. Nem szabad ilyesmire célozni, mert akkor indulatosan magyarázni kezd, ami kimerítő és unalmas. Hogy ez egy nagy szervezet, tánckarok, művelődési házak, szóval jobb erről a mamával beszélni. Hosszan nem látja, mi történik a szomszédos pályán. Ő az első, és a kötelező kűr fárasztó. Fel kell állni a nyerekben, kargyakorlatok, eddig a lazulás. Csak egyensúly kérdése. Utána viszont sok kézen átfordulás van benne. Talajra érkezés, ugrás vissza, csupa erőgyakorlat az egész. Fáj közben a combjában a belső izom, meg persze a karja. Ő inkább azt szereti, ha a mozdulatok lágyságára, stílusára figyelhet. Szerinte jól sikerült, de az edző kiabál. Bezzeg itt a lovardában nem olyan udvarias, mint az iskolában. És még megdőlve sincs, kihúzza magát. És a kezét sem kulcsolja össze a háta mögött, hanem hadonászik és kiabál. Pontatlan! Hogy Vera nem figyelt az ütemre. Másra sem figyelt, csak az ütemre. Dühösen leugrik a lóról. Nem akar oda nézni, mert röhelyes, hogy figyeli Józsefet. Semmi értelme. Nem is szimpatikus már, amióta látta úgy is, hogy csupa vér és takony. Máskor szakadt az inge vagy a nadrágja. És tegnap, amikor olyan közel ment el mellette, hogy szinte hozzáért, persze a fiú megint rása nézett, érezte, hogy verejték szaga van. Állítólag a múlt héten tetveket is találtak a hajában, ami undorító. Még akkor is, ha a tetű a tiszta fejben szeret, legalábbis a mama szerint. De a tetűtől hányni kell. És Vera inkább tűri, hogy a mama bekenje a fejét azzal a büdös ízével, mint hogy az ő hajában serkéket találjanak. Ahogy leugrik a lóról, az első pillantása oda téved a honvéd telepre. A gyakorló téren kék klotgatyás és fehér trikós fiúk fontoskodnak, pedig különben olyan, mintha soha nem tudna ott történni semmi érdekes. Aztán a srácok hirtelen szétszélednek, csak kettő maradt középen. Már az egész lovastorna csapat azt bámulja, mi folyik ott. József kiabál. Mondd még egyszer, ha mered! A légpuskát a nagyfiú feje felé tartja. A fiúnak fent van a keze, mint a krimikben. Megadja magát. De József magánkívül van. Néha lengyelre vált. Felszorult hangon üvölt. Nem érteni mit. A fiú ilyettében letérdel. Az edző próbál óvatosan, mintha tapogatná a levegőt, József közelébe araszolni. Mondd még egyszer, hogy Józsi! Próbáld meg a kurva anyádat, kiabálja József magyarul. Károly bácsi, a sportlövő edző már egészen közel van hozzájuk. Vera körbenéz, a kisebb lányok közül többen sírnak. De Duda is olyan rémült arcot vág, hogy Verának nevetni támad kedve. Visszafordul és próbál megijedni, hiszen az ott, amivel József fenyegetőzik, mégiscsak egy puska, még ha egészen apró golyó van is benne. Vera undorodni akar és rémültnek lenni. De egyik sem sikerül. Nem érez semmit. Károly bácsi, aki mindenféle célba lövést tanít elvileg, de valójában csak légpuska szakkört vezet, mert másféle fegyver nincs a telepen, már egészen közel a két fiú mellett áll. Józseftől már csak egy méterre. És amikor a fiú figyelme lankad, egyetlen jól irányzott balettos mozdulattal kirúgja a puskát a kezéből. József próbál a fegyver után kapni, de az edző utána lép és fenékbe rúgja. Csattan a gatyáján a surranó. József előre esik, átbukfencezik a fején, mire felpattan, és megfordul, a puska már az edző hóna alatt himbálódzik. Szarházi, kiáltja az edző, és egy pillanatra üres csönd lesz. Megdermed a pálya, pedig ábrándos őszi este van. A matty ér felé lebukó nap átragyog a sárgás nyárfasoron. A lovak is oda sétálnak a kerítéshez, mintha ők is azt bámulnák, mi történik. Vera ezt olyan bájosnak találja, hogy alig bírja elnyomni a mosolygást. Géza bácsi odaszalad a kerítéshez, és átkiabál. Egy életre javítóba kerülhettél volna. József széttárja a karját, mint aki a javítót sem bánja, aztán csak áll. A nagyfiú, akire ráfogta a puskát, feltápászkodik. Próbálja kihúzni magát és vigyorogni, de csak egy rémült vicsorgás lesz belőle. Mégis kitör a honvéd telepen a huhogás, a segbe rúgott Józsefet gúnyolják, és közben még egyszer, mint a színházi reflektor lenne, kisüt a nap. Vakít a karámok ablaka. És majdnem abban a pillanatban borul be újra, amikor József odarohan és leköpi a magát ünnepeltető vicsorgó nagyfiút. Vera úgy hiszi, egy pillanatig sem félt. Inkább nevetségesnek találta, ami a honvéd telepen történt. Mégsem tudja kiverni a fejéből. A szabad gyakorlat alatt másra sem tud gondolni, csak látja maga előtt azt a felsős fiút, ahogy megbénul a félelemtől, meg azt az idegen élet Józsefet, aki a fegyvert tartja és lengyelül kiabál, közben habzik a szája. Próbál valamit gondolni róla, hogy őrült, próbálja rémülettel felidézni, hogy ők kettesben beszélgettek Sárjéknál, a Gogol utcai gangon, de nem sikerül. Folyton elterelődik a figyelme. Újra és újra a sporttelepen történteket látja maga előtt. A nyárfasor mögül erőlködő napot, és éppen úgy, mint miközben történt, nem érez semmit. Úgy megy le a kűr, hogy észre sem veszi, ösztönösen csinálja végig az egészet.
Így kellene mindig, ügyes vagy,
lelkendezik Géza bácsi. Ráadásul éppen akkor, amikor a mama visszaér a vásárlásból, és gyönyörű rozsdás fürtjeit meglobogtatja a szél, összecsapja a tenyerét a dicséretet halva. Vera leugrik a lóról, beleáll az ugrásba.
Köszönöm, harsogja Géza bácsi, de azt valamiért nem teszi hozzá, hogy mára ennyi.
Úgy látszik, valaki kimaradt. Vera hátra néz, de akárhogy számolja, nincs hátra senki. Aztán ráhagyja. Így legalább a végén sem kell csutakolni, milyen mázlisnak gondolja, és átöleli a mamát. Mi történt? Kérdezi a mama.
Ügyes voltam.
Büszke vagyok rád.
Mondja, de hamar kiderül, hogy a mama honvédtelepi csődületre gondol, és arra kíváncsi, hogy Vera tudja-e, mit csinálnak ott a szomszédban. Csak a szokásos, közli Vera. Elindul az öltöző felé. Hűvös van, szürkül. A zuhanyzók felől vízcsobogás hallatszik, keményen csattan a vízsugár a mesztelen betonon. Vera könnyebbséget érez, ebben a pillanatban biztos benne, hogy holnap már nem fogja zavarni, ha az az őrült fiú köszönés nélkül megy el mellette a folyosón. És ez szinte lebegősen könnyűvé teszi a lépteit. Lábújhegyre lép, pattog. Rossz dolog félni. Eddig nem is tudta mennyire. Várni valamit, ami nem jön. És aztán mindennél jobb megszabadulni ettől a félelemtől. Szinte nevetni lenne kedve, de szégyelni, és a karám mellől talán a mama is hallaná. A lovarda előtti villanydróton egy itt felejtett, felborzolt tollú fecske ül magában. Talán beteg. Néhány hete még több száz nyakkendős madár szorongott ott, mert az istálló hosszú oldalában a tető alatt tucatnyi fészek van. Hangosan csivitelnek a készülődő madarak. Nem értették tőlük egymás szavát, de most nehéz, mély csönd van. Az ablak alatt Vera meghallja Sári hangját. Dudás jutkával csacsognak a zuhanyzóban. Ezek ennyire megelőztek, csodálkozik, és már nyitná az ajtót, hogy belépjen a folyosóra, de lassít. Ha bemegy, akkor nem hallja, mit mondanak. Csak amikor beér az öltözőbe, azt meg már észreveszik a lányok. Undorító alak ez a József, nyafog Jutka.
Dehogy, feleli Sári, és szimpadiasan nevet. Erőltetetten, csináltan, ahogy mostanában szokta. Szerintem írtó menő. Vera nem tudja elfelejteni Sári nevetését. Vele marad, mint valami fájdalom vagy rosszul lét. A mamára sem tud figyelni, pedig egész úton Józsefet szapulja. Azt szajkózza, amit más szülőktől hallott, és minden második mondatban arra kéri őt, kerülje a fiút. Vera bólogat. Ha nem tenné, a mama elmondaná megint, és akkor meg is kellene ígérni, ezért igyekszik pontosan reagálni, pedig legszívesebben arra kérni a mamát, hagyja már abba a papolást, mert ő szeretné végig gondolni, mi a baj. Miért idegesíti Sári nevetése? És hogy lehet az, hogy a barátnője azt mondta Józsefre ennyi durvaság után, hogy írtó menő? És miért zavarja ez őt annyira? Hiszen amikor az öltözőkhöz ment, annak örült, hogy végre felszabadult, és hogy ez micsoda nagyszerű érzés, hogy nem kell remélni valamit, ami nem jön. Akkor miért olyan dermesztő ez az érzés? Miért idegesíti annyira Sári rajongása? Azt csinál, amit akar. A papa nincs otthon, szolgálatban van. Üres a ház. Vera nem akar vacsorázni, pedig edzés után mindig farkaséhes, de most gondolni sem tud rá, hogy egyen. A mama forralja a tejet. A konyhában halkan duruzsol a szokoltáska rádió. Hegedű cincog. Néha vibrál a búra alatt az izzó. Biztosan ki fog égni. A konyhaszekrény piros műanyag ajtaján meg a nagy fehér műanyag gombokon táncol a fény. Mintha gyertya égne. Olyan, mint amikor áramszünet van. Olyan álomszerű minden, mint az öregeknél. Talán mégis el kellene mesélni azt a különös kalandot a mamának. Eleinte biztosan haragudna, hogy szóba állt idegenekkel, de ha megnyugodna, lehet, hogy érdekelné, hiszen azok ismerték a papa szüleit. A mama ekkor önti fel a kakaót tejjel. Birizgáló, édes illat. Verának megkordul a gyomra. Mintha egy takaró alól bújt volna elő, hirtelen ott lesz a hasában az éhség. Jól esik így is a vajas kenyér, pedig máskor haragszik érte, ha darabos a kenyéren a teavaj. Azt szereti, ha simára van elkenve. De várni meg nem szeret rá, mert olyan hosszan puhul. De most nem zavarják a vajkavicsok, sőt, ízletesek a kemény, megsózott darabkák, meg a forró, édes csokoládé, ahogy elkeveredik a szájában. De még ez a finom vacsora sem tudja elűzni azt a különös, picit nyomasztó mesés fájdalmat az estéről. Vera már veszi is a levegőt, hogy belekezdjen és elmesélje, mi történt a Mátyás téren, amikor azt kérdezi, mama, neked fájt, amikor a hasadban voltam? Nem érti, miért kérdezte ezt. Maga is meglepődik. Éppen most hallgatnak el a rádióban a hegedűk, és robusztus dobok szólalnak meg. Le van halkítva a szokol, de a dobolás mégis hangos. A mama meghinti sóval a saját vajas kenyerét, és leül szemben vele az asztalhoz. Egyél. Vera meglepődik, hogy ennyi a válasz. Nem esik jól. Néhány pillanatig el sem hiszi, kerek szemmel várja a folytatást, de a mama csak harapja a vajas kenyeret. Ezután mégsem meri elmondani a kalandot az öregekkel. A mama nem bocsátaná meg, hogy szóba állt idegenekkel, és még be is ment a házukba. Szokatlan, kellemetlen érzés, hogy titkai vannak. Ő mindent szeret elmondani a mamának, de mostanában sok megmagyarázhatatlan dolog történik. Sárival, az öregekkel, az iskolában. Ezekről senkinek sem lehet beszélni, még neki sem. Ellenben muszáj mindent újra meg újra végig gondolni. Ezért, amikor lefekvéskor a mama mellé rakja kisbocót és nagybocót, betakarja és megkérdezi, hogy meséljene, kivételesen, még sohasem történt ilyen, azt feleli, ne. A mama már nyúl a könyvért, a repülő dívány. Vera szereti ezt a regényt, magától is olvasta vagy kétszer, de a mama hangján még jobb. Imád eközben elaludni és másnap nevetve kinyomozni, melyik volt az utolsó mondat, amire még emlékszik. De most tagadóan rázza a fejét. Köszönöm. A mama kikerekedett szemmel néz. Talán elsápad. A félhomályban nem látszik jól, mert már csak az ágy melletti apró piros búrás lámpa ég. Akkor jó éjszakát. Vera már meg is bánja, hogy nem kérte a mesét.
de nem meri azt mondani, hogy mégis, pedig talán jól esne a mamának, mert úgy oldalok ki, mintha ő valami rossz dolgot mondott volna. És lehet, hogy ez a ne bántó volt. De hiába próbálja kimondani, hogy jaj, de mégis, vagy hogy mama, gyere vissza, nem tud megszólalni. Pedig a kellemetlen érzés összesűrűsödik a gyomrában. És már tudja, biztos benne, hogy azt fogja álmodni, a rettenetest. Szeretne kiáltani a mamának, jöjjön vissza, simogassa meg a hasát, mert megint jön, de elnyomja az álom. Belealszik az aggodalomba, és azonnal jön is a kép. Hol belülről, hol oldalról látja az egészet. Pontosabban csak a nagy, fehér faragott bölcsőt, mert körülötte különös, sárgás köd van. Kivehetetlen mi az. De a bölcső tisztán látszik. A rácsait a négy sarkán vaskos oszlopok tartják, azok végét gombok díszítik, a gombokon csillagok. Lejött róluk a festék. A bölcső oldalát nem lécekkel szegélyezték, hanem faragott hurkákkal, mint amilyen a konyhai, asztali tükörlába, amihez nem szabad hozzányúlni, mert az az egyetlen emlék, ami a papa szüleitől maradt. Fejnél és lábnál, a bölcső oldalánál csipke terül el, habos, fehér, és a takaró puha, kopott fehér, bárányok vannak rajta, meg egy pásztor, görbe a botja vége. A kicsi Tátrai Vera fekszik az ágyban. Nem tudni pontosan mennyi idős, de még alig másfél éves. Mégis az álmában biztosan tudja, hogy ő az. És hogy ez a valóság. Tátrai jéglánya ebben a bölcsőben ringatózik. Eleinte semmi baj. Végigfuttatja a tekintetét mindenen újra és újra. Álmában tudja, mindezt sokszor látta már. Mégis alaposan megnézi, mintha először lenne itt. Pedig minden olyan, mint legutóbb volt. A sárgás köd miatt a bölcsőn túl kivehetetlen a szoba. A forgás is ugyanakkor indul meg, amikor már Vera megnyugszik. Amikor már azt hiszi, hogy most nem fog, megúszta. Akkor a bölcső lassan, akadozva pörögni kezd. Nem oldalra ring, ahogy kellene neki, hanem forog. Lassan, mint egy felcsavart hinta. Maga körül, kíméletlen türelemmel, gonoszan gyorsul, alig lehet észrevenni. De Vera a kitartó lassúságba is beleszédül. Először a lába alatti csipke esik le az ágyról, aztán a takaró is kirepül a félelmetes sárgás ködbe. De a feje felőli csipke ott marad, mintha oda lenne varva. És akkor is ott van, amikor a bölcső már kibírhatatlanul sebesen forog. Vera sikít, de nincs ott senki. Felkavarodik a kénesen sárga füst, és ő hiába hisztizik, hogy jöjjön már a mama, egyedül van, senki nem segít. Csak akkor ér véget a borzalom, amikor olyan gyorsan forog a bölcső, hogy ő mindjárt kirepül belőle. Ilyenkor felriad. Reggelinél, mintha még sosem történt volna, beszámol a mamának a visszatért rémálomról. Minden apróságot elmesél a bölcsőről, a jeleket, a faragásokat, a csipkét, a bárányokat, a pásztort, és amikor vége, amikor megkönnyebbül, hogy kiadta magából, akkor már szinte várja a szokásos választ, majdnem ki is mondja a mama helyett, aki ekkor fordul felé a gáztűzhelytől, kezében a kakaó, mögötte a faragott asztali tükör, aminek olyan hurkásra faragott a lába, mint a bölcsőjé volt, szóval a mama ekkor mellé lép. Megsimogatja a fejét. Erre a régi ócska bölcsődre olyan hamar tönkrement, egyszerűen nem emlékezhetsz. De ilyen volt? Kérdezi Vera. Igen, Verácskám, bólint a mama. Pontosan ilyen. Akkor jó, válaszolná ő, mert rendesen ezzel van vége a beszélgetésnek, de közben megjön a 24 órás szolgálatról a papa. Már hallani, ahogy fordul az árban a kulcs, és jön be. Dörmögve, fáradtan énekel, de jókedvű, egészen hosszan elhúzza a sor elejét. Él egy gyöngyhajú lány, brummogja. Álmodtam vagy? Vágja rá Vera. És egy pillanatra maga is meglepődik, honnan ismeri ezt a dalt. Igaz talán. A végébe a mama is bekapcsolódik, Így lett a föld s az ég. És mire a papa beír a konyhába, együtt zeng az önfelett családi kórus.
Grecsó Krisztián, Vera című regényének negyedik részét Törőcsik Franci adásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodai igazgatója beszél az élethosszig tartó tanulásról.
A mondat nem tőlem származik, az evangéliumból, Jézus ajkairól, amelyet ő maga is megújított az Ószövetségben is szereplő hasonló igével. Azonban egy másik igehelyel szeretnék kezdeni, ami nem biztos, hogy teljesen kompatibilis lehet az előadásnak a tartalmával, de ez is a Szentírásból származik. És lehet, hogy egyes diákok szívesen választanák ezt szentírási jelmondatoknak. Ez az igehely a Prédikátor könyvének 12. fejezetéből a 12. vers, ami így hangzik: ezentúl, fiam, ne kutass, a sok könyvírásnak se vége, se hossza, és a sok tanulás elfárasztja a testet. A diákok akár érettségi, diplomaszerzés vagy a bizonyítvány osztás után úgy érzik, hogy tudnak azonosulni ezzel az igehellyel, azért ezt mindig ki kell egészítenünk a rögtön utána következő rövid mondattal, így folytatja a Prédikátor: féld az Istent, és tartsd meg a parancsait. Minden olyan gondolat, amelyet talán elsőre ebben a könyvben hallunk, és úgy érzünk, hogy nem igazán illeszkedik mondjuk az optimista, keresztény vagy vallásos embernek a gondolkodásához, ha megtaláljuk ennek a könyvnek a kulcsát, mint ahogyan az egész Szentírásnak a kulcsát, akkor az valóban ebben a mondatban foglalható össze: féld az Istent, és tartsd meg parancsait. Ezen konferenciának a résztvevői hazánk is az egyház történelmének meghatározó, felbecsülhetetlen kincsestárát és tudástárát őrzik. Ezekről gondoskodnak. És ma, amikor az online világ egyre inkább teret hódít, szükség van ezekre az offline helyekre is, ahol akár még áramszünet esetén is lehet olvasni, tudást szerezni, tudást átadni. Egy olyan világban, amikor egyre többen élnek a virtuális valóságban, vagy keresnek örömet a virtuális valóságban, vagy a mesterséges intelligencia által teremtett, idézőjelben mondom, teremtett, újabb idézőjelben személyektől, akik talán boldogságot, barátságot, vigasztalást adnak számukra, mi szeretnénk, hogy a tényleges, a megfogható valósággal is találkozzunk. Ebben a világban, amikor sokféle érték vagy értéknek tűnő adatokkal, információkkal találkozunk, az egyházi könyvtárak egy olyan töbletet adnak vagy adhatnak az odaérkezőknek, amelyek segítenek egy picit eligazodni nem csupán a tudáskeresésben, hanem az élet értelmének a megtalálásában is. Nem csupán olyan könyveik vannak, amelyek talán máshol nem találhatók meg, hanem olyan könyveik vannak, amely évezredes, és valóban az Istentől származó tudást adják tovább. Korunkra továbbá jellemző a gyorséttermi, a fast food, vagy a home delivery, ugye a házhoz szállításnak az egyre inkább elterjedő szokása, és ez is jellemző sok esetben a mai tudáskeresésre. Éppen ami kell, ami szükséges, azt valahonnan beszerezzük, megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, honnan lehet letölteni, csak amire éppen szükségem van. De hogy átfogó és kiterjedt tudásunk legyen, akár egy szakterületről, vagy az egész emberi életről, ez sok esetben hiányzik. Az úgynevezett okos eszközök, amelyek lehet, hogy gyorsabban tudnak egy információt megszerezni, összerakni, mint mondjuk én, vagy bárki más, valójában hiányzik belőlük valami, ami igazán emberi. Éppen ezért amikor keressük ezeknek az eszközöknek a helyes alkalmazását, akkor mindig szükség van egy olyan alapra, ami segít minket eligazítani. A tudás sokak számára így puszta eszközzé válik, és nem igazán tanuljuk meg, hogyan különböztessük meg a jót és a rosszat. Ahogyan sokan a mesterséges intelligencia kapcsán attól tartanak, hogy egy idő után elveszik azoknak a régi forrásoknak az autoritása, tekintélye, ahonnan a tudást merítették. Megkérdezzük valahonnan, megkérdezzük a ChatGPT-t, és majd ő megmondja nekünk. És ha valaki egy másik igazságot mond, ami objektíve igazolható, nem hiszik el, mert ezt olvastam az interneten. Megváltozhat tudásnak a tekintélye is. Az ember, amikor szemezget, akkor hasonlíthat azokra a diákokra, amelyek közé én is tartoztam, egy ilyen személyes példát, mikor visszamentünk néhány évvel az érettségi után egy találkozóra a gimnáziumba, akkor egy olyan felismeréssel jutottunk, amelyet a matematika tanárunk már a középiskola alatt is mondott nekünk. Mi ugyanis azt mondtuk, miért kell nekünk ennyit foglalkozni a matematikával, a különféle koszinusz-szinusz egyenletekkel, majd megyünk egyetemre, ott majd csak azt fogjuk tanulni, ami érdekel minket. Reakciókból látom, hogy nem mindenki így tapasztalta, és 3 évvel később, mikor visszamentünk egy találkozóra, első kérdés ez volt, na, tetszik az egyetem? Azt tanuljátok, amit szerettek? Csak olyan órák vannak? Hát, tanárnőnek igaza volt. Sokféle van. És éppen ez az, amit az ember nyilvánvalóan csak az élet tapasztalatával tanulhat meg, élethosszígtartó tanulás, hogy mi mindenre lesz szükség, igazából nem tudjuk. De szükség van olyan átfogó tanulásra, tudástárra, bölcsesség átadásra, ami az embert építheti, és a jellemét is formálhatja. Mivel én főként erkölcs teológiával foglalkozok, ezért szeretném az előadást egy picit ennek mentén felépíteni. Amikor az erkölcs teológiának, amely rendszerint egy 4 fél éves tárgy, az első fél évvel kezdünk, az első és legfontosabb, mint ahogy minden másnál valószínűleg, a definíció meghatározása. És a legkülönfélébb fogalmakat szoktam ilyenkor előhozni, hogy hogyan is lehetne az erkölcs teológiát, a morálisnak a tanítását meghatározni. Egyik domonkos atya, Szervé Pinkernek a fogalma volt az, ami véleményem szerint a legkiterjedtebben magyarázza meg az erkölcs teológiát. De nem is csak azért akarom idehozni, hogy egy erkölcs teológiai előadást tartsak, hanem mert a fogalmon keresztül is egy olyan szemléletet, életlátást, keresztény világunkat, vagy vallásos, tudományos életünket is meghatározó szemléletet kapunk, ami segít minket. És sok esetben helyre teszi az előző évszázadokban talán helytelenül megfogalmazott, vagy helytelenül gyakorolt erkölcsi morális látásmódokat, amelyek sok esetben a kötelességek teljesítésére épültek, és talán pont emiatt az Istenre úgy tekintettek sokan, mint egy fölöttünk lévő hatalomra, akinek engedelmeskedni kell, de szeretni sokszor nagyon nehéz. A fogalom így hangzik, az erkölcs teológia a teológia azon része, amely az emberi cselekedeteket azért tanulmányozza, hogy Isten szeretetteljes látására, mint az ember igazi, teljes boldogságára és végcéljára irányítsa azokat, a kegyelem, az erények és az ajándékok által, és mindezt a kinyilatkoztatás és az ész fényében teszi. Vagyis a fő cél nem az, hogy megmondjuk, hogy mit kell tenni, hanem először meghatározzuk, hogy ez miért van. Minden azért van, mert az Isten megteremtette a világot, benne az embert, és az egész világot, különösképpen az embert, annyira szereti, hogy az életét adta érte. Az ember végcélja pedig, hogy megismerje ezt a szerető Istent, és válaszoljon erre a szeretet kapcsolatra. És így alakul ki az Isten és az ember között, amit vallásos életnek mondunk, lényegében egy személyes kapcsolat. Nem egy felsőbb hatalommal önmagában, hanem a minket szerető és megváltó Istennel. Ehhez viszont ő ad segítséget, a Szentlélek ajándékait, a segítő kegyelmet minden nap, és azt ezeken keresztül tudjuk begyakorolni az erényes életet. És a fogalomnak az utolsó része a kinyilatkoztatás és az ész fényében. Vagyis mindazt, amit Isten tanít nekünk, ha vannak is benne nehezen érthetők, az ember úgy van megalkotva, hogy értelmileg is be tudja fogadni Istennek az üzenetét, és el tudja helyezni a világában, és meg tudja találni az életének az értelmét. Bár az ember szabadságot kapott, és ezt a szabadságot nem egyszer nem arra használja, amire kapta, éppen ezért bizalmatlan lett saját teremtője és megváltója iránt. És lehet, hogy azokat a tudásokat, amelyeket megszerzett, nem mindig arra használja, ami üdvös, ami igazán az ő életét is használja. Erre szoktuk mondani nagyon egyszerűen, az ember a hibáiból tanul. Éppen ezért, amikor az ember megérzi, hogy felelőssége van, és tud tanulni a hibáiból, akkor tud előrelépni. A teremtés, amelyen belül Isten az embert és az egész világot alkotta, egy fejlődési folyamat. Nem állt meg abban a pillanatban, amikor a világ megteremtődött. Ez egy folyamatos fejlődési feladat. És ebben a folyamatos fejlődésben a mi tudásunk és a mi érlelődésünk is egy egész életre szóló feladat. Nem tudjuk azt mondani, nincs olyan ember, aki be tudná fogadni a világnak a teljes tudását, a teljességét, aki mindent bölcsen tudna megítélni. Az embernek tehát újra és újra keresnie kell a helyes forrást. Honnan tudom a válaszokat? Honnan tudom életemet helyesen rendezni? A Pápai Biblikus Bizottság kiadott még a 2000-es évek elején egy olyan dokumentumot, amelynek az a címe, hogy Biblia és erkölcs. Azért is jó, hogy ezt nem egy mondjuk a hitteni kongregáció, vagy valamelyik erkölcs teológiával foglalkozó hivatal, vagy teológusok adták ki, hanem kifejezetten biblikusok, mert ezáltal akarták megmutatni a két területnek a szoros kapcsolódási pontját. Az egyik legfontosabb mondata ennek a dokumentumnak, amikor a kinyilatkoztatott erkölcsről beszél, így fogalmazza meg a dokumentum, ez a szövetség állapotában lévő erkölcs. Vagyis Isten tisztán ingyenes ajándéka, az Isten átadta ezt, és az ember szabadságát szólítja meg, teljes igényét és egész elfogadását várja. Valójában, amikor az ember igent mond az Istenre, akkor igent mond a meghívásra. Gondoljunk bele, az ószövetségi Izrael népe, amikor megkapta a törvényeket, ez nem a szentírási könyvek elején van, hanem ezt azután kapja meg, miután megtapasztalta a megszabadulást, miután Isten számos jótéteményét megtapasztalta, és nem úgy viszonyul a teremtőjéhez, mint egy uralkodóhoz, vagy nem csak úgy, aki fölötte áll, hanem egy olyan uralkodóval, egy olyan királlyal, olyan Istennel találkozik, aki őt szereti, aki őt kiszabadította. Ezért az ember vallásos élete az valójában egy válasz. A másik fontos gondolata a nyolc boldogságnak az elemzésén keresztül, hogy itt Isten jövőbeni cselekedeteiről hallunk. Arról, hogy amikor valaki odaadja az életét az Istennek, mi vár rá? Mi az, amit az Isten neki megígér? A boldogságok azt jelentik, hogy Isten a lehető legtömörebben és legvilágosabban mutatja meg, milyen ajándékokkal akarja az embert elhalmozni. Ezek önmagukban nem kötelességet jelentenek, de aki hittel fogadja, az találkozik Jézussal. Amikor a nominalizmusnak a hatására a 15.-16. században egyre inkább megerősödik a kötelesség alapú gondolkodás, akkor a boldogság és az erényeknek a gondolata és az a szövetségben lévő erkölcs elhomályosul. És egyre inkább kialakul az, hogy mit kell megtennie egy kereszténynek, hogy jó keresztény legyen, egy vallásos embernek. Mi az, amivel mi ki tudjuk pipálni a vallásos életünket? Egy kötelezettség elvű erkölcsi felfogás alakul ki. Éppen ezért eltűnik az erkölcsi szakkönyvekből a boldogságokról, a misztikáról való rész. És egészen a 20. 19. 20. századig kell várni, még ezek visszatérnek. Ahogyan a II. Vatikán zsinat megfogalmazta az erkölcs teológiával kapcsolatos nézeteit, megfogalmazza, hogy a tanításban előtérbe kell helyeznünk a keresztények elhivatottságának a nagyszerűségét, és azt a követelményt, hogy a szeretetben gyümölcsöt hozzanak a világ életéért. Biblikus szemléletnek kell áthatnia minden teológiai tárgyat. Isten igéből kell, hogy forrásozzon minden, ahogyan az egyház kezdetétől mindig is így volt. Vagyis van egy nagyon pozitív fordulat ennek a világlátásnak a teológiában is. Azért tartottam fontosnak ezt a bevezetést, mert a témából adódik, hogy az élet hosszígtartó tanulásról beszélünk, tudnunk kell, hogy hogyan és mit tanuljunk. Milyen alapokon nyugszik ez. És azt hiszem, hogy ha ezeket helyre tesszük, megvan a helyes alapunk, és megvan a helyes forrásunk, akkor tudjuk a tanulásnak az értelmét is. Ami önmagában nem kötelesség teljesítés, hanem az igazság keresésének a fontossága. Ezt Aquinói Szent Tamás fogalmazza meg, aki a teremtményekről a különféle hajlamokat elemzi. Ugye az élet fenntartásának, a faj fenntartásának az ösztöne, a hajlama, amely minden teremtményben benne van. De csak az emberben létezik egy harmadik hajlam, ami az igazság keresésének a hajlama, inklináció, így fogalmaz. Ez az egyedüli, ami az embert jellemzi. Amikor az igazság keresésének a hajlamát, az inklinációját elűzzük az életünkből, akkor valójában emberi mi voltunknak egy fontos, lényeges részét távolítjuk el. És ez kapcsolódhat ahhoz, ami talán a fogyasztói társadalmunkat is gyakran jellemzi, nem kell foglalkozni ezekkel. Ha pedig valamit keresünk, majd az internet vagy valaki más megmondja számunkra. Az emberben lévő keresés vágyat viszont éltetni kell. És hogyha tudunk olyan anyagokat adni, olyan segítséget adni, akár a hozzánk érkezőknek is, amivel akár egy jó vezetésen keresztül, vagy olyan könyveknek a kiadásán, terjesztésén keresztül segíthetjük őket ennek a belső természetes hajlamnak a megerősítésére, akkor akár sikerélményeken keresztül örömet adva nekik, akkor felvirágoztathatjuk bennük az igazság keresésének a vágyát. A tanulás folyamatos nyitottságot kíván új felismerésekre és mások tapasztalataira is. Az is fontos a Szentíráson keresztül, hogy ez nem egy öncélú tevékenység, mint ahogyan gyakran, amikor ma akár a képzésnek a különféle formáit tekintjük, sokszor a célszerűséget nézzük. Mi az, ami szükséges, amit meg kell tanulni, vagy hogy meglegyen ez a tárgy, mi szükséges számomra, és semmi más nem akarok megtanulni. Isten arra hív minket, hogy az egész emberi világot próbáljuk megérteni. A tanulás egy egész embert is kíván, de ez minden emberi fejlődés iránya. A Szentírásban ritkán találkozunk mindazon túl a tanulás kifejezéssel. Valójában inkább a megismerés és a megértés fogalmaival találkozunk. És ezt is leginkább Isten törvényeivel kapcsolatban. Akár akkor, amikor átadják a népnek a törvényt, akár akkor, amikor a proféták emlékeztetik őket a korábbi ígéretekre, mindig a tanulás, a megismerés az Isten megismerésére vonatkozik. És az Isten megismerésén keresztül a jó vallásos életre. Ez pedig nem azért szükséges, hogy jó fiúk, jó kislányok legyünk az Isten előtt, hanem visszatérve az eredeti fogalomra, ez az Isten üzenetét jelenti az ember boldogsága érdekében. Hogyha így értjük meg az Isten üzenetét, amit ő nekünk tanítani akar egész életünkön keresztül, akkor valójában már nem a kötelesség teljesítésnél vagyunk, a tudásnak a felhalmozásánál, hanem hogyan tudjuk a magunk és mások életének boldogságát segíteni. A tanulás sokszor csak a boldogulásra vonatkozik. Az igazi, mély emberi, vallásos értékek elsajátítása viszont már az igazi boldogságra vonatkozik. A Biblia számára tehát a tanulás nem egy semleges fogalom. Nem anyagoknak, leírt tudásnak a bemagolására vonatkozik, hanem az emberi élet értelmének a megértése, amelyre Isten minket hív. És ebben látjuk azt a kimeríthetetlen, mély gazdagságot, amelyet egy egész életen keresztül kell keresnünk és magunkban építenünk. Amikor Jézus minket a tanulásra hív, akkor ő így mondja, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Vagyis alakítsunk ki magunkban egy olyan lelkületet, amely képes a befogadásra. És ez a tanulásnak az igazi vágya, sokszor ezért nehéz egyesek számára tanítást átadni, mert bezár, nem akar új tudást már megszerezni. Jézus arra hív, nyissuk ki a szívünket, és engedjük át önmagunkat neki. A szeretet himnuszban olvassuk az első korintusi levélben, hogy töredékes a megismerésünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor azonban eljön majd a tökéletes, a töredékes véget ír. A Károli fordítás a töredékest rész szerintinek, a tökéletességet pedig teljességnek nevezi. Mind a két fogalom nagyon szépen elmagyarázza mindazt, ami az emberi élet földi világát jellemzi, a töredékesség a rész szerinti, és a teljes, a tökéletes kép akkor fog kialakulni, amikor mindent megértünk majd az Istenben. És talán azért sem tudunk mindent megtanulni, vagy megérteni, mert vannak megválaszolatlan kérdéseink, amelyeket egyik filozófia tanáromnak a gondolata alapján, aki ezt egy hívőtől merítette, vannak kérdéseink, amelyeket borítékba beteszünk, amelyekre választ várunk az Istentől. Nem elvárásképpen vagy elszámolásképpen, hanem csak ő tud rá válaszolni. Hogy mi miért történt, vagy miért nem történt. És ezt nem tudja nekünk senki elmagyarázni. Egyedül az Isten. A töredékes, a rész szerinti össze fog állni az Istenben. A mi feladatunk talán, legalábbis amennyire belelátok vagy sejthetem, mindannak a tudástárnak a megőrzése, a kutatása és a szakszerű átadása azok számára, akikkel mi találkozunk. Azt kívánom önöknek, hogy ez a konferencia, ez a találkozás, baráti beszélgetések segítsenek hozzá ahhoz, hogy akár a munkánkban, a szolgálatunkban tudjuk úgy végezni hivatásunkat, hogy akik hozzánk érkeznek, azoknak segítsünk valóban megtalálni az igazi igazságokat, de önmagunk számára is valóban keressük mindazt, ami az egész életen keresztül segít az Isten és az emberi élet értelmének a megismerésében.
Kedves hallgatóink, dr. Czapkó Mihályt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatóját hallották.
Thank you.